mert a gyilkosság felfedezése óta nem fordult meg kocsi az utcában. Abból, hogy a kerekek közel fekszenek egymáshoz, mindjárt tudtam, hogy bérkocsiról van szó, mert a magánfogatok tengelye jóval hosszabb, s következésképpen a kerékcsapások távolsága is nagyobb, mint a bérkocsiké. Ez volt az első bizonyos körülmény. Aztán lassan mentem végig a kerten, melynek talaja véletlenül agyagos volt. A nyomok mélyen és élesen látszottak rajta. A lábnyomok ismerete már tudomány, melyet a detektívnek sohasem szabad elhanyagolnia, mert sok esetben minden a lábnyomok helyes interpretálásától függ. A rendőrök otromba talpai össze-vissza taposták az utat, de azért jól lehetett látni két másfajta lábnyomot is, amely hamarabb keletkezett, mint hogy a rendőrök arra jártak. Az, hogy előbb voltak ott, abból látszott, hogy a rendőrök nyomai több helyen eltakarták, fötték őket, amint ugyanarra a helyre léptek. Így tehát megvolt a második adatom is, hogy az éjjeli látogatók ketten voltak. Mégpedig az egyik magas termetű, mint lépéseinek hosszúságából következtettem, a másik elegáns és alacsonyabb, amint ez finom cipőjének lenyomatában látszott. Ezt az utóbbi körülményt mindjárt a szobában fekvő hulla is igazolta. Következésképpen, ha csak ugyan gyilkosság történt, akkor a gyilkos csak is a másik, magas termetű férfi lehetett. A hullán nyoma se volt a sérülésnek és külső erőszaknak, de a halott eltorzult, ilyet szorongó arca mutatta, hogy a szerencsétlen tudta, milyen vég vár el. A szívbajban, vagy más, hirtelen, de természetes okból kimúlt ember arcán nyoma sincs a szorongásnak vagy fájdalomnak. Ön látta, hogy megszagoltam a halott ajkát. Kesernyi és maró szagot éreztem rajta, s ebből már tudtam, hogy mérget adtak neki, mégpedig erőszakkal vétették be vele. Hogy miért erőszakkal? Az a dolgok természetéből következik. S nehogy lehetetlennek higgye ezt az erőszakos mérgezés, mindjárt megmondom, hogy a bűnesete krónikájában már nem új ez a dolog. A Dolszki eset Ogyesszában, a Lötüvié eset Montpellierben minden kriminalistának rögtön eszébe jut. De most jön a legfontosabb kérdés. Mi lehetett az indító oka ennek az erőszakos mérgezésnek? Rablás nem? Mert a halottnak mindene megvolt. A gyilkos nem vett el tőle semmit. Csak két föltevés közt választhattam. Vagy politikai bosszú, vagy asszony van a dologban. Én mindjárt asszony gyanítottam, mert a politikai gyilkosok gyorsan végeznek és sietnek menekülni. Ez a gyilkos pedig éppen nem sietett, sőt a szobában hagyott nyomok azt mutatták, hogy valósággal kényelmesen végezte a dolgát. E tervszerű és rendszeresen végrehajtott gyilkosságoka tehát nem politikai, hanem magánbosszú volt. S mikor a vérrel fölírt Rahesót megtaláltuk, csak még jobban megerősödtem ebben a feltevésben. Az a vérrel írt szó a nyomozás megtévesztése céljából került a farra, s a gyilkosnak ezt a szándékát csak a naív detektívek nem látták. A gyűrű aztán végképp eldöntötte a kérdést. Nyilvánvaló volt, hogy a gyilkos ebben figyelmeztette áldozatát egy meghalt vagy távol levő nőre. Akkor kérdeztem Gregsontól, hogy kérdezősködött-e Clevelandben, Mr. Drebber előéletéről. De Gregson nem felelt, ahogy ön is emlékezhetik. Gondosan megvizsgáltam az egész szobát, és ez a vizsgálat megerősített abban, hogy a gyilkos magas, erőteljes termetű. Akkor jöttem rá arra is, hogy indiai szivart szív, s hogy a körmei hosszúak. És mivel a dulakodásnak sehol nyoma sem volt, arról is bizonyos voltam, hogy a padlón látható vér a gyilkos orra vére, mely a nagy izgalomban eredt el. Ebből meg az következett, hogy a gyilkos igen vérmes, tehát piros arcú ember, mert az orvérzés ezeknél a leggyakoribb, és az eredmény igazolta, hogy nem csalódtam. Mihelyt a házból kijöttem, mindjárt pótoltam azt, amit Gregson elmulasztott. Sürgönyöztem a clevelandi rendőrfőnöknek, és csak Mr. Drebber házasságának körülményeit kérdeztem. A felelet aztán mindent megmagyarázott. Enoch Drebber a rendőrség oltalmát kérte bizonyos Jefferson Hope régi vetélytársa és üldözője ellen. És ez a Hope a sürgöny szerint szintén Európában volt. Megvolt tehát a rejtély kulcsa. Abban már körülbelül bizonyos voltam, hogy a gyilkos, aki Drebberrel bement a házba, nem lehetett más, mint a kocsis, aki hajtott. Mert a kerékvágásból s a ló nyomaiban láttam, hogy a ló ide-oda rángatta, húzgálta a kocsit. Sőt, átment az út túlsó felére is, ami nem lett volna lehetséges, ha ott a kocsis, és ügyel rá. Hol lehetett hát a kocsis, ha nem oda benne a házban? Különben őrültség föltenni, hogy józan ember szándékos gyilkosságot kövessen el egy harmadik ember szeme láttára, aki okvetlenül elárulna. Végre, ha a gyilkos szemmel akarta tartani áldozatát, erre nem választhatott jobb módot, mint hogyha kocsisnak csap föl. Mindebből azt következtettem, hogy Jefferson Hope bérkocsis Londonban. De ha a gyilkosság elkövetéséig bérkocsis volt, nem valószínű, hogy rögtön aztán abba hagyja ezt a mesterséget, mert az gyanút kelthetett volna. Ellenkezőleg, legalább még egy darabig bizonyára bérkocsis marad. Azt se hittem, hogy álnév alatt űzi a mesterséget, erre nem volt szüksége Londonban, ahol senki sem ismerte. Mozgósítottam tehát Vigy,